Isten igéjét Mózes első könyvéből, a második rész, negyedik versének a második felétől a 25. versig olvasom. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életleheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szerte ágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisón a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihón a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Te hozzád és Te eléd jövünk, Te utánad szomjúhozunk, és Te hozzád kiáltunk, és Te rád várunk ezen a reggelen. És Te tudod, hogy mi mindennel jövünk, terhekkel, reményekkel, fájdalmakkal, örömmel, hálával, és egyedül Te tudod még jobban, mint mi, hogy mi az, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy most mégis a magunk gondolatairól, önmagunkba tekintésünkről, önmagunk körülvaló forgásunkból felemeled a tekintetünket, a szívünket önmagadra, és már most elénk adtad, hogy egy olyan világban élünk, amit Te alkottál, Te hoztál létre, amelynek minden gondolatában, lépésében, tettében, ahogy Te megalkottad ezt a virágot, ott van gondviselésed, szereteted, törődésed, ahogy megalkottad, ahogy létrehoztad, ahogy berendezted az ember számára, amilyen gonddal megformáltad az embert saját kezeiddel, ahogy élet lehelletét leheltét belé, ahogy elhelyezted az Édenben, ahogy eléadtál mindent, embereket, növényeket, állatokat, ahogy még a hiányt is te adtad, hogy nem jó az embernek egyedül, és ahogy nagy szeretettel társat készítettél neki. És igen, Urunk, amikor ezt halljuk, akkor akkor ezzel együtt az is ott van bennünk, hogy a te szereteted, gondoskodásod az valóságos, és ugyanakkor mégis annyi hiány van az életünkben. Sokszor nem ezt a szép világot látjuk magunk körül, hiszen valami megtört, elromlott, elszakadtunk tőled, nem ebben a kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel, nem éljük meg ezt az örömet, ami Ádámé volt Évával, hordozzuk a hiányt, sőt, nem csak hiányaink vannak, hanem megvalljuk te neked, hogy vétkeink, bűneink, mert ígéreteket tettünk te neked, és azokat megtörtük, mert oda szántuk magunkat te neked, aztán mégis önmagunkat választottuk. És köszönjük, hogy ezért mégsem hagytál bennünket magunkra, és nem fordultál el tőlünk, hanem az Úr Jézus Krisztusban megmutattad szeretetedet, sőt, halála és feltámadása által elkészítetted megváltásunkat, szabadulásunkat, bűnbocsánatunkat, az örök életet, a reménységet, hogy újjáteremted ezt a világot. És ezzel a mai Isten tiszteleten, Urunk, hálával, szeretetedért, gondoskodásodért, elismerve hiányainkat, nyomorúságunkat, megvalva bűneinket, te eléd szeretnénk jönni, és téged akarunk látni. Téged akarunk hallani. És azért kérünk, hogy úgy árasz ki ránk szent lelkedet, hogy a te akaratod a mi akaratunká legyen. Hogy meghalljuk a te üzenetedet, és engedelmeskedjünk annak. Kérünk téged, hogy bátoríts, hogy vigasztalj. Ha kell, akkor incs és fegy. Tanácsolj, adj bölcsességet, legfőképpen add önmagadat nekünk. Adj erőt, adj reménységet. Árasz ki ránk lelkedet, és ahogy együtt leszünk a dicsőítésben, ahogy a te jelenlétedben énekelünk, imádkozunk, munkáld bennünk a te szabadításodat, munkáld bennünk azt, amit te akarsz bennünk munkálni. Így nyitjuk meg magunkat te előtted, és így akarunk téged a középpontba helyezni, önmagunk helyett, a te igazságodat, a te dicsőségedet, a te szeretetedet, a te hatalmadat. Jöjj hát, Szentlélek Úristen! Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Isten ígéjét Márk evangéliumának a 10. fejezetéből olvasom. Az első verstől a 12. versig folytatjuk ezzel, mint azt, amit eddig is Márk evangéliumából olvastunk. Jézus onnan elindulva elment Judea határába és Jordánon túlra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinek elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett, mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták, Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdeztek őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követel ellene. És ha az asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követel. Az elmúlt hetekben a tanítványság, azaz Jézus követésének a kérdéseiről beszéltünk, három nagy buktatóról, vagy kudarcról esett szó. Az első volt a versengés, Jézus követő életében a versengés, ki a legnagyobb. A második, amiről beszéltünk, azt úgy neveztük, hogy az elitizmus, hogy csak mi vagyunk, és mindenki más rosszul követi Jézus, vagy nem követheti, ahogy mi, az az igazi. A harmadik buktató pedig az volt, hogy a bűn nem számít. És azt arról beszéltünk, hogy a bűnnek Jézus tanításában örökkévaló következményei vannak. Márk evangélium a következő részeit sorban rendezhetjük annak az alapján, hogy miben hívja magát, miben hívja Jézus a követőit arra, hogy különbözzenek a többségi társadalomtól. És itt is három dolgot fogunk látni. Az egyik, ez a mai téma, a házassághoz, illetve a váláshoz való viszony. A második majd a gyermekekhez való viszony. A harmadik pedig, hogy hogyan viszonyulnak a vagyonhoz. Minden második házasság válással végződik, és ez a mindenki által ismert adat különösen és élessé teszi Jézusnak azokat a szavait, amit ma olvastunk. Hogy vajon mi, Jézus követői, hogyan viszonyulunk a váláshoz? Vannak közöttünk házasságban élők, vannak közöttünk elváltak, vannak, akik házasságra készülnek, vannak, akik özvegyé lettek. Vannak, akik válás után házasodtak újra, vannak, akik éppen az előbbi statisztika miatt óckodnak attól, hogy megházasodjanak. Vannak, akiknek házassága hullámvölgyben van, esetleg olyan mélyen, hogy egy-egy nap a válás gondolatát fontolgatják a szívükben. Vannak, akik az élethelyzetükből adódóan igazolva érzik magukat, amikor Jézusnak ezeket a szavait hallják, a válás lehetetlen. És vannak, akik talán szintén élettapasztalatukból adódóan sokkal szabadabbnak gondolják magukat, és azt gondolják, és azt mondják, hogy a válás egy-egy elmérgesedett helyzetben megoldás. Hát mindezek közepette, ahogy mindannyian együtt vagyunk egy gyülekezetben, próbáljuk ma meghallani, hogy mire hív Jézus bennünket, az ő követőit, akármilyen élethelyzetben is legyünk. Először szeretnék egy kicsit beszélni arról a társadalmi vallási helyzetről, arról a világról, amiben Jézus arra hívja a tanítványokat, az őt követőket, hogy különbözzenek a többségtől. Majd szeretnék másodszor arról beszélni, hogy mi ennek a különbözőségnek, mi Jézus felhívásának az alapja. Mi alapján hív valami egészen másra. Végül pedig néhány gyakorlati szempont alapján, hogy konkrétan mit jelent, miért, vagy hogyan lesz más Krisztus követője ebben a kérdésben. Mi tehát az a világ, amiben találjuk magunkat? Egy olyan világ, ami törvényesíti a válást. Jézus és a mi korunk között 2000 év feszül, és nagy a kísértés, azt hiszem, a számunkra, a mai ember számára, hogy azzal intézzük el az ő szavait, hogy amikor Jézus mindezt elmondta, akkor nem végződött több, mint minden második házasság válással. Éppen ezért, amit Jézus mond, az nem lehet igazán releváns a mi számunkra. Egészen más világban, egészen más kultúrában élünk, akármit is gondolunk erről, akár jónak gondoljuk, akár nem, más. És könnyen feltételezzük azt, hogy egy olyan világban, hogy visszagondolunk Jézus világába, egy olyan világban biztos megbélyegzést jelentett a válás, ami ma már nem így van, és ezért minden egészen más volt. És a következő gondolat akkor az, hogy Jézusnak abban a világban ez a nagyon szigorú hozzáállása, hogy a válás nincs lényegében, mi beszélünk erről konkrétabban, de ez nem más abban a világban, mint az amúgy is meglévő értékek fenntartása. Az amúgy is meglévő értékeknek a megőrzése, aminek még vallási gyökerei is vannak. És éppen ezért, mert nagyon könnyen így érezzük, hogy egész más világ, amit Jézus mond, és nem igazán köthető a mi világunkhoz, ezért szeretném kibontani, hogy milyen világban mondta ezt Jézus. Mi is volt az a helyzet, amikor oda mennek hozzá a vallási vezetők, a farizeusok, a tanult emberek, és azt olvassuk, hogy kísértették, azaz törbe akarták húzni, törbe akarták csalni ezzel a kérdéssel, hogy szabad-e elbocsátani a férfinek a feleségét. Két dolog is van, amit látnunk kell ahhoz, hogy érezzük, hogy nincs az annyira távol a mai világtól. Az egyik az azzal függ össze, hogy hogyan kell érteni Mózes törvényének azt a kitételét, amely a válással kapcsolatos. Erről megy a vita. Ezt teszik fel kérdésként Jézusnak, mert Mózes törvényében azt olvassuk egy helyen, hogy ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenves talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házából. És a kérdés az volt, hogy ha ezt mondja Mózes törvénye, akkor mit jelent a nem kedvére való, ami alapján el lehet valakit küldeni, vagy az ellenszenves kitétel. És egy akkori konzervatív, rabbinikus iskola szerint itt semmi másról nincs szó, csak a házassági hűtlenségről. Tehát csak akkor úgy magyarázták ezt, hogy akkor arra a helyzetre vonatkozik, amikor egyik házas fél hűtlenné lesz, ebben megmarad, akkor van lehetőség erre. De ennél sokkal inkább elterjedt volt, és sokkal népszerű volt az a, annak a rabbinikus iskolának a tanítása, hogy lényegében bármilyen elégedetlenség, abban a kultúrában a férfi oldaláról a nő irányában, elég ahhoz, okot ad a férfinak ahhoz, hogy elbocsássa a feleségét. Például elrontotta a vacsorát. Le van írva. A deuterokanonikus Sirák könyvében ezt olvassuk, ha ujjad vagy szemed intésére nem ad, mármint a feleség, szakíts meg vele minden kapcsolatot. Nem engedelmeskedik. Josephus Flavius, zsidó történetíró, egy kijelentése sokat elárul, azt mondja, ebben az időben elváltam a feleségemtől, mert nem tetszett a viselkedése. És egy rabbi, akiba pedig így ír, így magyarázza ezt, hogy elválhat tőle, az asszonytól a férfi, ha egy másik asszonyt szebbnek talál. Meg is érkeztünk. Mindesetre azt akarom ezzel mondani, hogy biztos, hogy Jézus korában nem végződött minden második válás, minden második házasság válása, de azt érezzük, hogy ebben a világban, ahol azért ezek a hangok jelen vannak erősen, közel sem úgy van, hogy ott senki nem beszél erről, hogy a válás lehetetlen. Amikor a farizeusok próbára teszik Jézust ezzel a kérdéssel, egy olyan témát nyitnak meg neki, ami a mindennapi életben, a mindennapi írás magyarázatban jelen volt. A másik tényező, amit fontos látni, az az, hogy a válás ezekben az időkben, ezekben a napokban, amikor Jézust megközelítik ezzel a kérdéssel, érzékeny politikai téma is volt. Márk evangélista elmondta az olvasóknak, és erről beszéltünk még korábban, hogy Jézus előfutára keresztelő János azért került börtönbe, és aztán azért végezték ki, mert megintette az uralkodót Heródes Antipást, Heródes Antipás elvált a feleségétől, hogy feleségül vegye a féltestvérét, aki szintén otthagyta a korábbi hitvesét, Heródiáshoz. Ez a Heródiás abban a világban nem hagyták ott az asszonyok a férjüket, csak a férjek az asszonyokat. Ez a kultúrában ez így volt, és Heródiás otthagyta a férjét. Talán a római jogot kihasználva ott volt erre lehetőség, el is vált tőle. És keresztelő János ugye meginti az uralkodó családot. Azt mondja Heródesnek, hogy nem szabad együtt élned a testvéred, nem szabad együtt élned a féltestvéreddel. És utána ezért ugye börtönbe kerül, és Heródiás bosszúja kapcsán azután lefejezik, elveszíti az életét. Belehalt abba, hogy profétai módon felemelte a hangját az uralkodó család ellen. Nem szent emberek ilyen értelemben a farizeusok. Nagyon jól tudják, hogy ezt a kérdést felteszik Jézusnak. Sejtik, hogy Jézus valószínűleg ugyanúgy gondolkodik, mint keresztelő János, és tudják, hogy ezzel be lehet őt húzni a csőbe. Mit fog mondani? Mit fog mondani, és hova fog kerülni? A válás tehát közel sem volt annyira tabu téma Jézus korában, mint amennyire mi gondoljuk. Ugye egyrészt a legnagyobb koponyák magyarázzák a kérdést, másrészt meg a helyi média tele van az uralkodó család válási botrányaival. Tehát nagy erők működtek akkor is közre abban, hogy a házassági elválást szentesítsék. Akkor ezek az erők hogyan magyarázzuk Mózes törvényét? Napjainkban egész más formában, de ugyanígy hatalmas erők működnek közre abban, hogy szentesítsük a házassági elválást, hogy természetesnek, lehetségesnek tartsuk. Ezért mondtam, hogy a két világ abban hasonló, hogy mind a két világ valamilyen módon törvényesíti a házassági elválást. Ma társadalmilag elfogadott megoldásá lett, amely a boldogtalanságból kivezető út ígéretével kecsegtet. És akkor beindulnak az önigazságnak, az önfelmentésnek a belső lélektani tényezői, ugyanúgy, mint elősegíti mindezt azt, hogy egy olyan kultúrában élünk, ami nem gondolja, hogy a házasság egy örök életre szóló, nyilvános elkötelezettség egy férfi és egy nő között. Olyan sok bölcsesség, ami mindazt segíti, hogy ebből ki lehet lépni. Általában a mai gondolkodásban, a mai ember számára a legmeghatározóbb gondolat az, hogy jogunk van a boldogsághoz, tehát ugye abszolút individualistán, én központban élve, jogunk van a boldogságuk, és hogyha a házasságban egy idő után nem találom meg ezt a boldogságot, akkor mivel a boldogsághoz jogom van abból kilépni. Gary Chapman, millió könyve van, néha mondom is, hogy már hányadik ilyen ötszeretett nyelves könyve jelenik meg, de van egy könyve, amit még olvastam is, az a címe, Maradjunk együtt. És ebben az ő szóhasználatát szeretném mondani, mert nagyon-nagyon lényegre tapint. Arról beszél, hogy ugye egy eldobható társadalomban élünk, tehát ahol minden, amit elavul, azt lecserélünk, és ebben az eldobható társadalomban elfogadtuk az eldobható házasság eszméjét. Azt is le lehet cserélni. Így ír, ha már nem vagyunk boldogok egymással, vagy kapcsolatunk nehéz időszakon megy keresztül, hagyjuk ott az egészet, és nyissunk egy új fejezetet az életünkben. Így gondolkodik a mai ember. És mindannyian a saját korunk gyermekei vagyunk. A tanítványok akkor, mi Jézus követői ma, ugyanúgy a saját korunk gyermekei vagyunk. A tanítványokat annyira megdöbbentette különben, és ebből látszik, hogy mennyire a saját korunk gyermekei. Annyira megdöbbentette, amit Jézus itt mond és tanít, mindjárt kifejtem bővebben, hogy Máté evangéliuma szerint az volt a konklúziójuk, ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Nem lehet egyszer csak így kilépni, ahogy gondolják, meg tanítják a rabbik, akkor inkább be se lépjünk. Ez megfontolandó. Nézzük másodszor azt, hogy miért? Tehát miért? Vagy minek az alapján hív Jézus erre? Minek az alapján ilyen szigorú? Miért mondja Jézus azt, hogy aki az ő követője, az legyen más? A válást törvényesítő világban legyen egészen más, mint ahogy a nagy többség gondolkodik. És a válasz az, hogy Jézus Isten eredeti szándékára mutat rá. Kibontakozik ez a párbeszéd a farizeusok és Jézus között, ugye felteszik a kérdést, szabad-e a férfinek elbocsátani feleségét, és Jézus visszautalja a kérdést. Mit parancsolt nektek Mózes? Mert hogy zsidó emberek között vagyunk, és úgy tájékozódunk az életben, hogy mit mond az Isten igéje, mit mond a Tóra, mit parancsol Isten. És mi a válaszuk? Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Ezt fel is olvastam, hogy hol. Azaz, mit mondanak ezzel? Mi megtaláljuk az engedélyt, az isteni engedélyt a válásra a Bibliában. Mert Mózes elrendelte, hogy amikor a férfi elbocsátja az asszonyt, adjon neki vállólevelet. Jézus azonban felfedi azt, hogy valami egészen mást is idézhettek volna Mózestől, hiszen a zsidó gondolkodásban az első 5 könyve Mózesnek mindent Mózes írta. És ezért mondja Jézus, azt is idézhettétek volna, hogy a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette Isten, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Ezt is idézhettétek volna. Miért nem ezt idézitek? Miért azt idézitek, hogy hogyan adott elválási lehetőséget Mózes? Miért nem azt idézitek, amit Isten a teremtésben mond, ami az ő eredeti szándéka, és megmondja, hogy miért nem? Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt. És amit Isten elbeszerkesztett, ember el ne választa. Mit tesz Jézus? Rámutat arra, hogy hogyan lett az akkori emberek keze között a Mózes által adott kármentés kifogássá. És ez abszolút fontos, hogy ezt megértsük. Miért beszél a vállólevélről Mózes? Azért, mert egy férfi elbocsát egy asszonyt. A kemény szívűsége miatt, ami a Bibliában istentelenség, önzés, lázadás. Akkor legalább rendezze annak az elbocsátott asszonynak a helyzetét azzal, hogy ad egy vállólevelet. Hogy ne csak úgy lógjon a semmiben. Ez kármentés. Ha már ez történik, akkor valahogy rendezzük a dolgokat, és segítsünk az elbocsátott félnek. De a kármentésből mit tesz az ember? Kifogás. Tehát megmondta Mózes. Ha megmondta, hogy bocsássuk el, akkor elbocsáthatjuk. Ez az a csavar, amire Jézus rámutat. És ezzel Jézus lényegében két dologgal szembesíti az akkori és a mai hallgatóit, akik a válás ilyen-olyan szentesítésével foglalatoskodnak. Az első, Isten eredeti akaratából és rendjéből a válás nem oldoz fel. Isten eredeti szándékából a válás nem oldoz fel. Azzal, hogy Jézus visszatér a teremtés történethez, egyértelművé teszi Isten szándékát és Isten munkáját. Mi a szándéka Istennek? Az, hogy férfi és nő, akiket a maga képére alkotott, a házasság életre való szövetségében éljék meg a maguk ember voltát, és azt, ahogy ők képviselik Istent ebben a világban. Nézzétek meg, hogy a Szentírásban és Jézus gondolkodásában mennyire alapvető ez a házasságnak ez a gondolata. Nem kulturális lehetőség, hogy bizonyos korokban így van, más korokban nem. Nem egyfajta ilyen evolúciós opció, hogy az emberiség úgymond fejlődésének egyik szakaszában így élünk, aztán majd egy más szakaszban nem így fogunk élni. A bibliai gondolkodásban ez teremtési rend. Nem az Isten népéhez tartozik, mindenkihez tartozik, minden emberre. Férfi, nő, szövetség, közösség. És Isten munkája pedig ebben az, hogy, amit így mond Mózes könyve, lesznek ketten egy testé. Ez Jézus szavaival ugye azt mondja, hogy amit Isten egybe szerkesztett, egybe forrasztott, egybe tett, azt ne válaszza el az ember. Amivel azt mondja, hogy a házasság a bibliai gondolkodás szerint Istennek egy olyan munkája, ahol ő két embert egyé tesz. Elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek ketten egy testé. A házasság nem egy szerződés. Aláírtuk, kicseréltük, aztán amikor úgy gondoljuk, akkor felbontjuk a szerződést. Mert sokkal több történt. Egy élet, kettő. Titokzatos, ontológiai valóság. Felbonthatatlan, megszűnthetetlen, Isten által létrehozott egység két ember között. Ezért azt mondja egy kommentátor, nem egyszerűen arról van szó Jézus szavaiban, hogy az egy testet nem szabad szétválasztani, hanem arról, hogy nem lehet. Széttörni és szétverni mindent lehet. De szétválasztani így szépen, szépen szétválasztani, nem lehet. Nem lehet, mert valami már történt. És ez mennyire igaz, arra mutatnak azok a kutatási eredmények is, és megint Gary Chapman-t idézem, amelyek szerint az elvált felek jó része, sohasem heveri ki teljesen a válás okozta sebeket. Miért nem heveri ki? Miért hordozza minden elvált ember a sebeket? Azért, mert ami egy volt, ha széttörik, és csak széttörhet, szépen nem válik el, az sebekkel jár. És ezért azt is mondja Gary Chapman kutatások alapján, hogy a helyzetek jelentős részében az elvált feleknek az élete küzdelmesebb és bonyolultabb lesz, mint amire számítottak. Ezért mondtam tehát, hogy mit tanít Jézus? Azt mondja, hogy a válás nem oldoz fel Isten eredeti akaratából és rendjéből. Lesznek ketten egy testé, ez nem oldoz fel. Ezt mondja Jézus azoknak, akik azon foglalatoskodnak, hogy hát Mózes megmondta, tehát, hogy feloldoz. Nem oldoz fel. És a második dolog, ha nem oldoz fel, akkor nem oldoz fel a házasságtörés bűnéből. Ez nagyon kemény. Mert ezt mondja, amikor a tanítványok nyilvánvalóan meghökkenve azon, amit Jézus mondott később, amikor csak ők vannak már Jézussal, megkérdezik, hogy mire is gondolsz? Újra előhozzák ezt a kérdést szűkebb körben, akkor nem kapnak Jézustól egy szűkebb körben egy megengedőbb választ, hogy nem figyelj azoknak, elmondtam, de azért ez úgy van, hogy. Hanem mit kapnak? Aki elbocsátja feleségét és más vesz feleségül, házasságtörést követel ellene. És ha asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el. Itt egyébként meg azt, hogy Márknál szerepel ez, hogy az asszony bocsátja el a férjét, hogy arról beszéltem, hogy zsidó kultúrában ilyen nincs, csak a fér bocsáthatja el az asszonyt, de itt Márk evangéliumát valószínűleg már olyan, a római világban olyan gyülekezetekben is olvassák, ahol a mi kultúrában lehetséges volt az asszonynak elbocsátani a férjét. És még egy mély keményet hagy mondjak, Máté evangéliumában egy párhuzamos helyen Jézus a következőt is olvassa. Nem csak azt mondja, hogy aki elbocsátja a feleségét, és mást vesz feleségül, házasságtörést követel, és ha a felesége a férj ugyanígy, hanem azt mondja Jézus, aki elbocsátja a feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Mindjárt fogok még ezekről beszélni, mielőtt teljesen összeroskodnánk a súlya alatt, de először ennyit lássunk, hogy miről van szó. Jézus azt mondja, a válás nem oldoz fel, nem szünteti meg az egytestet, és ezért ha valaki elválik, hogy utána majd újra kezdje, az Jézus gondolata szerint a házasságtörést meríti ki, mert megtörte az egytest valóságát. És azért teszi Jézus ezt, hogy rámutasson arra, hogy a kármentésből, hogy adjon vállólevelet, hogyan lett kifogás. Lehet válni, mert Mózes ezt mondta. És persze, tudjuk jól, újra és újra bekövetkezik egy-egy házasság felbomlása. De mindig azt kell látni, ha valaki Jézus követője, hogy ez nem megoldás. Ez nem egy Istentől való lehetőség, amit előhúzhatunk, hogy Isten is ezt mondta nekünk, hanem az ember kemény szívűségének a bizonyítéka és a következménye. Keresztényeket azt kell mondani, nagyon egyszerű, amit Jézus mond, nagyon egyértelmű, nagyon világos. Amit Isten egybekötött ember elne válaszol. És hadd tegyek még egy megjegyzést. Többször vannak, akik keresztény emberként küszködve ezzel a kérdéssel, a válás kérdésével, visszamennek a házasság kötésük idejére, avval a gondolkodással, hogy vagy nem kérdeztük mi akkor meg Istent egymásról, vagy nem is voltunk még akkor keresztények, később lettünk Jézus követői. És ezzel a gondolattal próbálják akarva akaratlanul érvényteleníteni a házasságukat. De figyeljünk oda, ez egy teljesen istentelen gondolkodás. Mert ha valaki, mert a házasság az nem azon áll, hogy keresztény voltam-e akkor, vagy nem. Az mindenkire érvényes. Mit jelent mindez végül gyakorlatban? Mit jelent, ha valaki Jézus követője az ő életében? Miben más? Az egyik akkor tehát, mikor lehetséges a válás? Teszi fel a kérdést, akit ez érint. És Jézus egy kitételt fogalmazott meg, ugye azt mondja, a paráznaság az a hűtlenség, amikor az egyik fél házasságtörést követel. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy válásnak kell jönnie. Mert van megbocsátás, van gyógyulás, van helyreállás. De ha nem kész ebből megtérni, akkor Jézus azt mondja, igen, akkor ez történik. Hiszen már úgyis megtörte a házasságot. Milyen más helyzetben mondhatjuk ki, hogy itt már csak a válás segíthet? Biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a házassági válás az a szükséges kisebbik rossz, mert már pokollá vált az élet otthon. Ha rendszeres bántalmazás van, erőszak, megalázás, ha bármelyik fél testi épsége veszélybe kerül, és ha nincs változása, nem lehet, szükséges lehet a válás. De még egyszer, nem ezekről a helyzetekről van szó, hanem vajon elégséges kitétele az, hogy amit a mai emberek többsége mond, ami miatt nem tudom hány százalék a válás, hanem több mint 50, hogy nem érzem magam már boldognak. Hogy már kihűlt, már nem olyan, mint volt. Ez már nem az, amit akkor, te már nem az az ember vagy. Hát miért lenne valaki ugyanaz az ember 5 év, 10 év, 15 év, 20 év után? Nem igazolódtak az elvárásaim. Be vagyok itt zárva. És ezekkel a gondolatokkal. Meggyőződésem szerint Jézus az ilyen indítású válásra azt mondja, hogy ne, az ő követőinek ez nem opció, nem lehetőség. Néha azt gondolom, hogy keresztény emberek is túl könnyen feladják a küzdelmet, a reménységet, az engedelmességet és a hűséget, mert egy olyan világban élünk, ami erre sarkal. Még azzal is találkozom néha, amikor valaki azt mondja, hogy hát kemény szívű vagyok, Jézus is megmondta. A kemény szívűség miatt van válás. Ugyanaz, nem? Mint amit a zsidók tesznek Mózessel. Mózes azt mondta, tegyük. Jézus azt mondta, kemény szívű vagyok. Kemény szívű vagyok. Megmondta. Félelmetes. Tudjátok miért? Mert aki így gondolkodik, az nem veszi komolyan azt, hogy mit jelent, amikor Jézusnak egy követője azt mondja magáról, hogy ő kemény szívű, azaz istentelen. Ez azt jelenti, hogy bocsánat, te. Felmondom veled a szövetséget. Ez nem úgy van, hogy, mert tudjátok, mit gondol az ilyen ember? Mivel csapja be magát? Hogy hát kemény szívű vagyok, egy kicsit bűnös vagyok, ezen túlmegyünk, valahogy elviseljük, mindenki tudja. Valahogy elviseljük a kárt, és tudjátok, mit hisz magában? Majd újra fogom kezdeni Istennel. Ki fogja ezt bírni? Istennel a kapcsolat, úgyis megbocsát. És esetleg majd újra fogom kezdeni, ha úgy alakul, valaki mással. És tudjátok, hogy mi ebben az óriási nagy csapda? Mi történik, amikor valaki elválik? Félelmetes indulatok szabadulnak fel. Hihetetlen pusztulás történik lelkileg, érzelmileg, nem kérdés. Anyagilag, gazdaságilag. Minden válás után, vagy ez megint Gary Chapman, ott nagyon komoly anyagi problémák is bejönnek. A kapcsolatokra nézve, a családi baráti kapcsolatok ugye feleződik leggyakrabban, még akkor is, ha azt mondják, hogy mi nagyon intelligensen fogunk elválni kultúrától. És mi történik az ilyen ember lelkében és életében, aki keresztény emberként mégis így dönt? Mit csinál utána? Aki azt mondta, hogy hát én a kemény szívűségből ezt megteszem. Minden erejével akarva akaratlanul önmagát igazolja és önmagát menti fel. Minden hatalmas erők működnek azért, hogy magát magyarázza. És a helyzetét és a döntését magyarázza, hogy ő ezt miért tette meg. Hogy fog ebből megtérni őszintén? Tehát amikor valaki minden erejével önmagát igazolja, hogy fog tudni odaállni Isten elé és azt mondani, hogy semmi igazságom nincs, bocsánatot kérek. Hát a kettő az pont ellentétes. Az egyik az önigazolásnak az útja, a másik meg az evangéliumnak, a bűnbánatnak az útja, hogy semmi igazságom nincs, uram, mindent elrontottam. Azt mondja valaki, kemény szívű vagyok, elválok, elkezdem majd utána magamat igazolni, és majd szépen bocsánatot fogok kérni. Lehetetlen. Tudod, mikor fog bocsánatot kérni? Mikor jut ebbe a pontra? Ne adja meg Isten, hogy így legyen, de mikor történik ez meg leginkább? Amikor másodszor is kudarcba megy a házassága, vagy a kapcsolata. Akkor rájön. Ezért nem lehet ezt előre elgondolni, hogy majd én ebből ki fogok jönni. Senki sem mondhatja előre, hogy ezt meg fogom tenni, mert úgyis van bocsánat. Van bocsánat! De senki nem appellálhat előre a bocsánatra, amikor istentelen lázadó utakra megy. Honnan tudja? Van bocsánat, igen. Honnan tudja, hogy el fog jutni oda, hogy tényleg megalázza magát Istenőt, és bocsánatot kérjen, és egészen komolyan a szíve mélyéből megtérjen? Honnan tudja? Honnan tudja? Nem teheti. Megtörténik mégis, de ez a kegyelem, de ezt nem lehet beszámolni előre. És ezért azt kell mondanom mindenkinek, hogy aki küszködik ebben a kérdésben, hinni kell, hogy Isten óriási erőket mozgat meg a házasságod megmentéséért. Ha hiszed, ha nem, hit. Ha látod, ha tapasztalod, ha nem. Ha ezt mondja, ha így tanít Jézus erről, akkor nyilvánvaló, hogy valaki azt mondja, hogy ha küszködök is, de hűséges vagyok. Hogy Isten hatalmas erőket mozgat azért, hogy az ő eredeti szándéka és akarata megmaradjon. Ne add fel. Ne fél évbe, egy évbe, két évbe gondolkodj. 10 év, 20 év, 30 év. Elmondok egy nagyon szép történetet. De nem azért, hogy akkor elváljunk. Van egy szomszédunk, egy idősebb asszony, akit tudtuk, hogy elvált tőle a férje valamikor régen, és nem régen megkereste Dórát, és mondta, hogy ha mostantól látnak itt egy férfit, akkor tudja róla a férje. Az történt, hogy valamikor elhagyta őt a férje, évtizedekkel ezelőtt, idős lett, nehéz helyzetbe került, magányos lett. És a fiúk közvetített. És egy ponton megkérdezte az édesapját, aztán az édesanyját, anyám, hajlandó vagy-e visszafogadni a férfit, aki itt hagyott téged? És ő azt mondta, hajlandó vagyok, ha újra elvesz feleségül, mert idegenekkel nem megyek egy házba. Hát tudjátok, ez a kegyelem, amire nem lehet előre számítani. Mert hogy pont ez a legfájdalmasabb, hogy mi lesz időskorodban? Kivel fogsz? Kivel leszel együtt? És ehhez képest mit számít? 1 év? 5 év? Küzdelem? Szeretnék azokhoz is szólni, akiktől elvált a párjuk szándékuk ellenére. Szóval hadd világítsa meg Jézus szavainak a jelentését, amit gondolom, értetlenséggel, teljes felháborodással tudott csak olvasni vagy hallgatni, aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kitéve, az házasság törővé teszi őt. Ez, akit elbocsátottak, akitől elváltak, hogy hallja? Nem elég, hogy itt hagyott, becsapott, megalázott, magamra hagyott. Jézus szerint még engem tett házasság törővé? És fontos látni ebben a helyzetben azt, hogy itt nem az elbocsátott fél bűnéről van szó. Mikor Jézus azt mondja, hogy házasság törővé teszi őt, akkor azt mondja, hogy figyelj, akik összetöröd az egytest valóságát, házasságtörést követsz, ezzel elme kilépsz. Nem csak magaddal teszed ezt meg, hanem még a pároddal is megteszed. Ez a te, kell ez? Ez a te bűnödnek a megkoronázása. Mert utána ő is arra van, főleg abban a kultúrában, mire van szorulva egy elbocsátott asszony, a zsidó kultúrában újra kell házasodni, egyedül nem nagyon lehet létezni. Tehát nem az elbocsátott fél bűnéről szól ez, hogy házasságtörővé teszi őt, hanem arról, aki ezt teszi a párjával. Ugyanakkor és ezzel együtt szeretném felhívni az elhagyottak figyelmét arra, hogy a mai szakasznak nem lehet az az elsődleges üzenete, hogy megerősítsen az önigazságban. Na mondtam, hogy nincs válasz. Itt hagyott. Még több gyűlölet, még több harag, még több önsajnálat, még több fájdalom. Nem. Amikor Jézus igazságával melléd áll, akkor a közelségébe, a gyógyító, a szabadító, a megújító jelenlétébe hív. Amikor itt leszünk együtt dicsőítésben, Isten magasztalva, imádságban, ti, akiket elhagytak, akik hordozátok ezt a fájdalmat, ezt a sebet, ezt a haragot, ezt a gyűlöletet, kezdjétek ezt kiadni Jézusnak. Kezdjétek elengedni ezt, hogy Isten gyógyíthasson. Vannak közöttünk, akik elváltak és újraházasodtak. Akár mindkét fél, akár csak az egyik. Őket felkavarják, gondolom, megrendítik Jézusnak ezek a szavai. Két csoportba szeretném, két csoportként szeretném őket címezni. Amennyiben tudjátok, hogy ti úgy léptetek be ebbe a másik házasságba, hogy bűnbánatot tartottatok korábbi hűtlenségetek, párotok elhagyása felett. Többeket én adtam így össze. Imádkoztunk, bűnvallást tartottunk, letettük, és így álltunk Jézus elé egy második házassággal. Amennyiben tudjátok, hogy ez megtörtént, akkor a mai napon erősödjetek meg Krisztus megbocsátó, megtisztító kegyelmében. A mai napon kapjatok tőle, és kérjetek tőle erőt és bölcsességet, hogy mindazokat a családi helyzeteket, ami ebből fakad, azóta is ugye hordozni kell, irányítani kell, hogy jól tudjátok hordozni és irányítani. Ünnepeljétek Jézust, és kérjetek tőle bölcsességet, és hogy folytassa a gyógyító munkáját. Ha pedig vannak olyanok, akiket Jézus szavai alapján Isten szent lelke ma megítélt, mert soha nem néztek szembe ezzel, nem néztek szembe a hűtlenségükkel, az önzésükkel, a rossz döntésükkel, Isten előtt, akkor nekik ez egy lehetőség, hogy Jézus elé jöjjenek, hogy bocsánatot kérjenek, hogy újra rendezzék az életüket. És mivel ez nem egy egyszerű dolog, ezért szükség lehet arra, hogy valaki szeretné ezt átbeszélni az életében, személyesen, akkor jelezze. Akik pedig házasságban éltek, végezetül. Mindent tegyetek meg ennek a szövetségnek a megőrzéséért. Akik meg nem házasságban éltek, akár özvegyek, akár elváltak, akár egyedülállók még, imádkozzatok a gyülekezet házasságaiért. Mert ha valami a legnagyobb támadás alatt van, az éppen a házasság és a család, nem véletlenül. Imádkozzatok a gyülekezet családjaiért és házasságaiért. Akik házasok vagytok, figyeljetek, óvjátok, ápoljátok, tartsátok tisztán a kapcsolatotokat. Tegyetek meg mindent érte. Semmi nincs olyan fontos az életben Jézus és Isten imádása után, mint a házasságotok, ha házasságban éltek. Semmi. Sem munka, sem pénz, gyerekek sem, ők felnőnek, sem karrier, semmi. Nincs olyan fontos, mint ez a szövetség, mint ez a kapcsolat. Őrizzétek, imádkozzatok együtt. Legyetek kettesben. Tartsatok bűnbánatot az önzés miatt. Kezdjétek újra. Beszéljetek ma egymással. Hol kezd az életünk széthasadni? Hol megyünk másfelé? Semmi nincs olyan fontos az életben, mint ez a közösség. Jézus tehát ezt mondja, elhagyja a férfi apját és anyját, lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé már nem két test, hanem egy, amit Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Így jöjjünk ő elé, és kérjük az ő munkáját az életünkben. Amen. Imádkozunk. Urunk, először is az a válaszolunk a Te igédre, ami a központi kérdés. És ez pedig a mi kemény szívűségünk, önzésünk és istentelenségünk. Bocsáss meg nekünk, és bocsáss meg azért, ahogy oly sok mindenben felelősek vagyunk azért, ha megromlott a házasságunk. És most, Úr Jézus Krisztus, Te, aki feltámadtál, aki mellettünk állsz, Téged látva, belüled erőt merítve, akarunk Te hozzád megtérni, és megtérni a Te igazságodhoz, és megtérni a Te akaratodhoz, a Te szándékodhoz, a Te munkádhoz, az egy test felbontatatlanságához. Bocsáss meg nekünk. És miközben ott van bennünk újra a szándék, a megtérés, a bűnbánat. Ott van bennünk a kérdés, de hogy mitől lesz más. És ezért nem kevesebbet kérünk, Urunk, a házasságra nézve, mint a halálból való feltámadást. Nem pusztán gyógyulást a kapcsolatban, hanem azt, amikor valami elveszett, de általad megtaláltatott, ami összetört, ami semmivé lett, de új életet nyert. Hiszen Te, akit követünk, Úr Jézus Krisztus, a halálból támadtál fel, hogy ne tudnál, hogy ne akarnál feltámadni a mi közös életünkben. Elkötelezzük magunkat, Urunk, Te neked, a Te akaratodnak és a Te igazságodnak. Hozd így, kérünk, a Te gyógyító jelenlétedet, munkádat a házastársak életébe. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik egyedül élnek, özvegyekért, akik gyászban vannak, siratják az ő párjukat, akik arra gondolnak, hogy hogy lehet, hogy olyan sokan elválnak, amikor ők boldogságban éltek, és vajon miért nem adtál több időt együtt. Kérünk Téged, hogy Szent Lelked vigasztaló jelenlétével, szeretetével töltsd be őket, és járd őket át. Imádkozunk azokért, akik házasság előtt vannak, különösen azokért, akik igazából tudják jól, hogy nagyon félnek belépni egy életre szóló elkötelezettségbe, éppen a válások miatt. Urunk, hívd őket is, neked való engedelmességre, és irántad való teljes bizalomra, hogy Te vagy, aki munkálkodsz, hogy Te vagy, aki egybe szerkesztesz, hogy Te vagy, aki hűséges vagy, a legnehezebb időkön keresztül is. Indítsd őket, Urunk, arra, hogy készek legyenek a házasságban elkötelezni magukat. Imádkozunk, Urunk, az elváltakért, akár egyedül vannak, akár újabb házasságban. Kérünk Téged, hogy gyógyítsd, tanácsold, vezesd őket. Urunk, Te eléd hozzuk minden más szükségünket és kérésünket ezen a mai napon. Imádkozunk, Urunk, a kenyai testvéreinkért, az ő új utazásukért, hogy biztonságban, egészségben megérkezzenek, hogy meggazdagodjunk egymás hite által, hogy felbuzduljunk, hogy lássuk, hogy milyen hatalmas a Te egyházad, amely az egész világon jelen van, hogy milyen sokszínű, és mégis ugyanaz az evangélium, és Te magad ugyanaz vagy, aki munkálkodsz különböző kultúrákban, népekben. Imádkozunk azért, hogy igazi testvéri közösségek szülessenek. Áld meg azokat a családokat, akik befogadják őket az otthonaikba. Kérünk Téged, Urunk, hogy munkálj ezen keresztül váratlan, szép és meglepő dolgokat. Erősíts meg bennünket a vendégszeretetben. Urunk, imádkozunk a városunkért, a 17. kerületért, Budapestért. Imádkozunk ezért az országért, adj a vezetőknek bölcsességet, alázatot. Adj, Urunk, irántad való hűséget, minden büszkeségből, elvakultságból való megtérést, hogy minden vezető bölcsen, alázattal és hűségesen, tisztességesen vezethesse ezt az országot. És Uram, a mai napon különösen imádkozunk két másik országért. Imádkozunk újra Líbiáért, ahol fegyverek dörögnek. Kérünk téged, Urunk, hogy hozd el a békének az idejét. Te vagy az, aki nem csak engedett felemelkedni, hanem le is döntöd a diktátorokat. Újra és újra ezt tetted és cselekedted. Kérünk, emelj a helyükbe igaz vezetőket. Imádkozunk, Urunk, azokért a keresztényekért, akik ebben az országban élnek. Imádkozunk azokért, akik elvesztik szeretteiket. Kérünk téged, Urunk, vigasztalásodért, békességedért, és hasonlóan kiáltunk Japánért, ahol szintén emberek vannak nyomorúságban. Állj melléjük! Te, aki az egész világnak és a történelemnek az ura vagy, te légy az, aki irányítást veszel a folyamatok felett, az atomreaktorok felett. Urunk, azt látjuk, hogy mi csak tönkretenni tudjuk a te virágodat, amit teremtettél. Maga biztosságunkban, büszkeségünkben nem tudunk veled számolni. Kérünk hát, hadd forduljunk te hozzád, egészen személyesen is, és hadd forduljon te hozzád ez a világ. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, hogy te kezedbe tehetjük az életünket újra, és megerősödhetünk abban, hogy bármi is történik, nekünk még a hajunk szálai is számon vannak tartva. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.